Kedves hallgatom! Jónás könyve harmadik részének második versét olvassuk. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Nem sokkal ezelőtt olvastuk, hogy Ninive nagyváros volt, és Jónás könyvének az utolsó verse is erről szól. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagyvárost, amelyben több mint 12x10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és a bal kezük között, és ott a sok állat is. Jónás könyve, 4. rész, 11. vers. A kritikusok bírálják Jónás könyvét sok területen, és az egyik az, hogy ez a könyv háromszor mondja, hogy Ninive nagy város volt, és igen nagy területen feküdt. Bizonyos, hogy a bűn óriási mértékben megnövekedett, de ugyanakkor a város is igen nagy kiterjedésű volt. Semmit sem tudunk arról a helyről egészen 1845-ig, amikor a francia Layard először megvizsgálta a város romjait. Ő és George Smith kiásták az ősi Ninivét. Maga Ninive, vagyis Ninive dombja a Tigris folyó mellett feküdt, a modern Mosul város átellenében. Trapéz alakúra építették, amelynek hosszúsága 5 kilométer, szélessége pedig 2 kilométer volt. Ez elég nagy helyé tette a várost, de őszintén szólva azt mondanám, hogy ez még nem tesz eleget annak a kijelentésnek, amit Jónás könyvében olvasunk. Ninive városa egy síkságon feküdt, amelyet csak nem teljesen folyók vettek körül. A Tigris folyó addig a pontig érintette, ahol a felső Zab folyó beleömlött, és egy V alakú völgyet alkotott a két folyó között. Aztán fölöttük északon volt egy hegyvonulat, tehát ezt az egész területet a folyók és a hegyek természetes erődítményei védelmezték. Számos említésre méltó vonás ebben a természetes környezetben. Ninive a Tigris folyó mentén feküdt. A torkolattól lejjebb, ahol a felső Zab folyó beleömlött a Tigrisbe, volt Kelach, ahogy a Szentírás nevezi. Mai neve Nimrud romjai. Kelach 30 kilométernyire délkeletre feküdt magától Ninivétől. Porszabad városa 18 kilométernyire északkeletre volt Ninivétől, a felső Zab folyó mentén. Jónásnak az a kijelentése, hogy Ninive nagyváros volt, furcsán hangzik egy olyan korra vonatkoztatva, amikor a városokat fallal vették körül, és azok szükségszerűen zsúfoltak és kicsinyek voltak. Sok embert meglep, amikor Jeruzsálembe mennek az a tény, hogy a fallal körülkerített város olyan kicsiny. Krisztus korában még kisebb volt, és bizonyára Dávid idejében sokkal kisebb volt, mint napjainkban. Az ősi korok fallal körülkerített városaiban nagyon sokan zsúfolódtak össze. Azok valóban erődítményként szolgáltak annak a népnek is, amely a városon kívül élt, hogy az ostrom idején ott találjanak menedéket. Ninivében valójában három fallal körülkerített város volt, maga Ninive, Kelah és Korszabád. Ninive lett a fővárossá, és az egész területet ezen a néven ismerték. Abban a termékeny völgyben tehát nagy embertömeg élt, akik ostrom idején ezekbe a városokba menekültek. Azt mondják, hogy Ninive nem azért esett el, mert külső ellenség támadt rá, hanem elsősorban az özönvíz miatt, amely a város falának egy fontos szakaszát elsodorta. Nagyon érdekes, hogy amikor visszamegyünk Mózes első könyvéhez, ezt olvassuk. Országa először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sineár földjén volt. Arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehóbót írt, Kelachot és Reszent, ezt a nagyvárost, Ninive és Kelach között. Mózes első könyve, 10. rész, 10., 11. és 12. vers. Isten igéjében végig hangsúlyozzák e város nagyságát. Ez az egész terület Ninivéről, a fővárosról kapta a nevét. Egy ókori író, Ktesziász, olyan városnak írja le Ninivét, mint amelynek a területe 480 stádium volt. Ez azt jelenti, hogy több mint 40 kilométer volt a kerülete. Így tehát rájövünk, hogy Ninive rendkívül nagy város volt, amelyben egymást követték a lakónegyetek. Mai világunkban is ugyanolyan a helyzet sok tekintetben, mint Ninivében. A nagyvárosok területén legalább 20-30 kisebb város fekszik az eredeti belvároson kívül. Ezeket a kisebb városokat és falvakat a közelükben levő nagyváros mind bekebelezte. Ezért beszélhetünk Nagy Budapestről, Nagy Los Angelesről, és így tovább. A második világháború alatt viccként emlegették, hogy egy katona, aki eltévedt Alaszkában, próbált hazatalálni, és végül rábukkant egy feliratra, amelyen ez állt: Los Angeles város határa. Akkor már tudta, hogy többé nem téved el. Ninive nagy város volt, nagy volt a mérete, és nagy volt a gazdagsága. Ez a város ugyanakkor bűnökben leledzett. Ezekről a bűnökről más prófétai könyvekben is olvashatunk, amelyek kiváltották Isten ítéletét. Ámósz és Hóseás könyvében azt találjuk, hogy Isten azért ítélte meg a népet, mert elmerültek kényelmükben, szexuális erkölcstelenségükben, istentelen zenéjükben és részegeskedéseikben. Ugyanezt lehetett volna elmondani Ninivéről is. A bálványimádásnak adta oda magát, kegyetlenség és brutalitás jellemezte ellenségeivel szemben, és nagy erkölcstelenség uralkodott a városban. A bor és a bordélyházak, a pohár és a paráznaság, a szeszes ital és a szex városa lett Ninive. Ezekkel lehetett leírni Ninive nagy városát. Ebbe a nagyvárosba küldte Isten Jónást, hogy ott szolgáljon. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Jónás könyve, 3. rész, 3. vers. Figyeld meg, hogy Jónás most az Úr szava szerint cselekszik. Először Tarsisba indult, ami nem az Úr szava szerinti irány volt, most Ninivébe megy az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Ez természetesen olyan kijelentés, amit a kritikusok kinevetnek és gúnyolnak. A lényeg azonban az, ahogy már kifejtettem, hogy több órába kerül csak e városok egyikének a bejárása, de ott 3 város volt, és hatalmas területek voltak közöttük, ahol a becslések szerint több millió ember élt. Most erre a területre megy Jónás. Az nagy városa volt Istennek. 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette: még 40 nap, és elpusztul Ninive. Jónás könyve, 3. rész, 4. vers. A lényeg az, hogy Jónásnak elég sok időbe került, amíg bejárta azt a területet. Nem volt rádiója, még csak hangszórója sem volt, és gyakran csodálkoztam már azon, hogy miként tudott eleget tenni feladatának. Szeretem ezeket az eseteket a maguk valóságában látni. Ha Isten igéjét úgy akarjuk értelmezni, hogy az vonatkozzék a mindennapi életre is, akkor az nem dicsér meg bennünket. Ismét hangoztatom, hogy Ninive olyan volt, mint a mai világvárosok valamelyike. Egy ilyen világvárosban élek, körülbelül 15 kilométernyire a város központjától. Tőlünk minden irányban 10-20 kilométernyire a miénkhez hasonló kerületek vannak, amelyek valamikor településekként önállóan működtek. Képzeljük el, hogy Jónás itt a mi nagy fővárosunk tájékán kezdene prédikálni, de nem lenne kocsija, sem rádiója. Megállna egy-egy utcasarkon, egy nagyon forgalmas kereszteződésnél, és átadná üzenetét. Aztán egy utcával tovább menne egy másik, nagyon forgalmas kereszteződéshez, és miközben várná a forgalmi jelzés átváltását, egy másik tömeghez szólna. Így elég sok időbe kerülne neki a város bejárása. Ennél a pontnál valaki odajön hozzám és megkérdezi. Hogyan gyűjtött Jónás tömeget maga köré? Egy-egy tömeg mozgatása mindig probléma a prédikátornak. Természetes és normális a prédikátoroknak, hogy a lehető legtöbb embernek akarják hirdetni Isten igéjét. Jónás miként cselekedte ezt? Egyetlen modern módszert és taktikát sem alkalmazott. Nem bérelt ki nagy csarnokokat, és nem indított nagy evangelizációs kampányt, amiben semmi rossz sincs. Lényegében ezek nagyon is helyén valóak napjainkban. De Jónás nem így csinálta. Nem használ semmilyen csalétket. Nem hívta össze a celebritásokat vagy a nagy énekeseket. Nem szórakoztatta a tömeget. Ezek nem az ő módszereihez tartoztak. Jónás azt a módszert alkalmazta, ami egy kissé eltérő bármilyen ma használt módszertől. Az volt a módszere, hogy mint aki valamikor a halál torkában volt, eléggé látványos külső ábrázattal jelent meg. Aki 3 napot és 3 éjszakát tölt egy hal belsejében, egyszerűen nem jöhet ki onnét úgy, ahogy oda belekerült. Ha emlékszel még azokra az illusztrációkra, amiket korábban elmondtam olyan emberekről, akiket halak nyeltek el és életben maradtak, hogy elmondják történetüket, akkor tudod, hogy néhai Dr. Harry Rimmer mit mondott egy férfiról, aki 2 napot egy hal gyomrában töltött? A férfit kiállításra vitték Londonba ezzel a felirattal. A 20. század Jónása. Amikor Dr. Rimmer meginterjúvolta 5 vagy 6 évvel később a történtek után, a férfinak semmi haja nem volt, és a bőre sárgás-barna színűvé változott át. Ebből arra lehetett következtetni, hogy a hal gyomornedvei nagyon megmarták a testét, mert a hal próbálta megemészteni az áldozatát. Azok a kémiai anyagok hatással voltak rá, és ez alól nyilvánvalóan Jónás sem volt kivétel. El tudott képzelni Jónás bőrének a színét, és el tudott képzelni, hogy miként nézett ki. Amikor megállt egy-egy utcasarkon, és a tömeg összegyűlt, ezt mondhatták neki. Testvér, hol jártál? Jónás ezt válaszolhatta. A biztos halálból tértem vissza. Egy hal elnyelt, mert Isten Ninivébe küldött, de Tarsisba próbáltam futni. Az emberek nem nevettek Jónás történetén. Tovább figyelték. Azt hallottam, hogy Oroszországban a falusi területeken nagyon sok ember megtért az Úrhoz. Amikor egyszer bibliai országokban utaztunk, egy csoport élén haladtam, és szerencsémre átmentünk a jugoszláviai Belgrádon is. Ott bizonytalanok voltunk abban, hogy melyik időpontban érkezünk meg, de megtudtam, hogy mintegy 500 keresztény akart köszönteni bennünket, ha tudták volna érkezésünk idejét. Azért akadtak látni minket, mert némelyik hangszalagunkat lefordították jugoszláv, román és még más nyelvekre is, és felhasználták az akkor vasfüggöny mögött élők javára. Isten lelke igazán hatalmasan működik bizonyos területeken, ahol nem is számítanánk rá. Ki gondolta volna, hogy Ninive népének gonosz városában odafigyelnek Isten igéjére, és figyelnek egy emberre, aki ezt mondja, visszajöttem a biztos halálból. Nekünk is ugyanez az üzenetünk. Egy olyan emberről szólunk, aki visszatért a halálból. Pál apostol írja, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért. Római levél, 4. rész, 24. és 25. vers. Jónás az ítélet üzenetével lép a városba. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Azt hiszem, Jónás nagyon kárörvendve mondta ezt az üzenetet. Nem szerette a niniveieket. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Jónás könyve, 3. rész, 5. vers. Ninive lakosai azonban hittek Istennek. Ez egy csodálatos nyilatkozat az Ószövetségben. Isten mindig csak ezt kérte bárkitől, bármelyik bűnöstől, hogy egyszerűen higgyen benne. Mit kell elhinned? El kell hinned azt, amit érted tett. Hidd el, hogy Krisztus meghalt érted. Meghalt érted és a bűneidért. Hidd el, hogy ismét feltámadt. És most Isten jobbján van. Ninive népe hitt Istennek. Ez ma is nagyon fontos. Attól télek, hogy gyülekezeteinkben sokan vannak, akik annyira szorgalmasak, mint a termeszek, külön tanfolyamokon vesznek részt, és sokat beszélnek a Bibliáról, de nem ismerik Istent. Nemrégen beszéltem egy férfival, aki ebbe a kategóriába tartozik. Mindenre vállalkozik, ami az útjába kerül. Egyszer egy kissé belefáradtam, amikor elmondta, hogy hol volt és mit látott. Nagyon keveset tesz, de mindig beszél azokról a nagy összejövetelekről, amelyeken részt vesz. Megkérdeztem egyszer tőle, hiszel-e Istenben? Gondolkodott egy pillanatig, majd így szólt. Azt hiszem, hogy igen. Hadd mondjam neked, hogy minden fáradozása kárba veszett, mert nem igazán hitt Istenben. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek. Bizonyították a hitüket. A hit mindig cselekedetekhez vezet. És zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Jónás könyve, 3. rész, 6. vers. Amikor az emberek erre vállalkoznak, akkor többé nem vétkeznek. Mélységesen megtérnek Isten előtt, és irgalmat kérnek Istentől. Amikor Istentől irgalmat kérsz, akkor rájössz, hogy ő kegyelmes Isten. Azután kihirdették Ninivében a király és a főúrak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak. Jónás könyve, 3. rész, 7. vers. Ezek az emberek, akik közül sokan alkoholisták voltak, most még vizet sem ittak. Öltsön zsákruhát ember és állat. Kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Jónás könyve, 3. rész, 8. vers. El kell fordulnod a bűntől. Ha Krisztushoz jössz, akkor úgy jöhetsz, ahogy vagy, de ha jössz, el kell fordulnod a bűntől. Nem jöhetsz úgy, hogy a bűneidtől nem fordulsz el. Térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. A niniveiek kegyetlen és erőszakos emberek voltak. Lázadásokat szítottak. A kegyetlenség és a brutalitás uralta a tömegeket. Most a király ezt mondja. Térjen meg mindenki a rossz útról. Forduljanak el bűneiktől, és kiáltsanak kegyelemért Istenhez. A legfurcsább dolog történt, az egész város Istenhez fordult. Ez kiemelkedő esemény volt, valójában egészen csodálatos. A trónon ülő királytól, a kunyhó parasztjáig mindnyájan az Úrhoz fordultak. Hatalmasan kiáltottak Istenhez, és hittek Istennek. Milyen dicsőséges és csodálatos idő lehetett az a kor. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy én is hozzád kiálthattam, hihettem benned, és elvégzett munkádban, és te meghallgattál engem a te fiad, az Úr Jézus Krisztus által, és befogadtál mennyei családodba. Újból köszönöm ezt neked. Ámen.